pap lettél. Lehetett volna másképpen is?
Részben igen, részben nem. Hogy mennyire nem, az egy 7-8 éves korom körüli történet, ami szerintem az Isten kegyelmének a jelenlétéről tanúskodik, így utólag visszanézve. Én minisztráltam, amikor egy idős plébánosunk volt, kiskörösön, akit én nagyon tiszteltem, meg nagyon kedvesnek, egy ilyen jóságosnak láttam. Közös beszélgetés volt a minisztránsokkal. Valaki megkérdezte, hogy na és mi szeretnél lenni? Na most az édesapámnak megvolt a betanított válasza, hogy elektromérnök. Valószínűleg ezt ő szerette volna. És én azt éreztem, hogy én szeretnék, mint ez a plébános bácsi, olyan szeretnék lenni. Utána gondolkodtam, hogy az édesapám az biztos nem örülne ennek, azt mondaná, hogy én még gyerek vagyok, majd még meglátjuk. És itt jön egy olyan gondolat, ami szerintem nem tőlem származott. Én egy imádságszerűben fordultam 7-8 évesen oda a mennyei atyához. Mégis vannak, akik papok lesznek, hogy mennyei atya, te segíts engem abban, hogy ez nálam megvalósulhasson. Ez nem egy gyereknek a gondolata. Az édesapám fölött fordultam a mennyei atyához, és általa megvalósíthatónak éreztem, vagy gondoltam azt, ami nem megvalósíthatónak tűnt. Én nem mondanám, hogy ekkor döntöttem. Egy vágy volt ekkor. Úgy 14 éves korom körül kicsit elhomályosodott ez a gondolat. Kiderült az osztályfőnök előtt, hogy én minisztrálok, és akkor több alkalommal, ja fiam, itt tudni kell és nem hinni. Isten léte, nem léte, az egyház elnyomó szervezet, elmaradott babonaság. Átéltem a hit megtámadottságát. Gyakorlatilag a hitemet támadták meg. Szégyelnem kellett, olyan közeg volt, félelmet sugalt az iskolai környezet a hittel kapcsolatosan. Érdekes, hogy az Istennel való kapcsolatom az nyilván a családból következően, főleg édesanyámnak köszönhetően töretlen volt. Az Istennel a rendszeres beszélgetés, az Istennel való kapcsolat az élő volt végig. Nagyon megragadtak a vértanú történetek. Tudtam, hogy valahol abba az irányba kell állni, és volt bennem ebbe az irányban egy készség. Volt egy barátom, akivel mindig vallási kérdésekről vitatkoztunk, beszélgettünk, filozófusoknak neveztük bennünket az osztályban. Volt, hogy valamiért haragudtunk az osztályfőnökre, és akkor kamaszként a barátom mondta nekem, hogy azért is el fogom mondani neki, hogy pap akarok lenni, hagyj basszankodjon. Te pap akarsz lenni? Mondtam neki, hogy én is. Mert ez a vágy azért ott élt valahol bennem, akkor is, hogyha elbizonytalanodott, és gyakorlatilag úgy egymást erősítettük, együtt jártunk minisztrálni is.
Középiskolába kerültél?
Piarista gimnáziumba. És ott a tanárokkal való beszélgetés kapcsán segítséget kaptam, hogy meg tudjam védeni a saját hitemet, Istennel való kapcsolatomat. Az merült föl bennem, az eredeti gondolat, ami akkor csak egy ilyen vágy volt a plébános személye iránti gyerekes tisztelet, hogy ki fogja elmondani, ha én nem, aki megkaptam a hittel kapcsolatos számukra szükséges információkat. A papok körül ifjúsági közösségek jönnek létre, ahol a fiatalok föltehetik a kérdéseiket, és az igazságnak megfelelő, nem ideológiailag irányított válaszokat kapnak, hanem megkapják a valóságnak megfelelő történelmi ismereteket, a hittel kapcsolatos kérdéseiket föltehetik, és megkaphatják a választ rá. Én erre éreztem akkor hívást. Ami izgalmassá tette, és döntésre vitte bennem 17 éves koromban a papi hivatás gondolatát, az, hogy a Piarista gimnáziumban az Istennel való személyes kapcsolatom megerősödött, valamiképpen az ima életben, az Istennel való kapcsolatban találtam meg a családi szeretetnek a melegét ott a diák otthonban. Esténként ott maradtam a templomban vagy a kápolnában, és ott az atyával megbeszéltem a dolgaimat, kiértékeltem vele a napomat. Volt, amikor imát is mondtam, de számomra fontos volt ez a bensőséges beszélgetés az atyával, amikor az én problémáimat mondtam el neki, és próbáltam együtt látni vele a dolgaimat.
És a válaszokat hogyan kaptál? Mert ugye a párbeszéd az két oldalú.
Volt egy beszélgető kör Lukás tanár úrnál, ahol 17-18 éves fiatalok a világ nagy dolgait megforgattuk, minden kérdést föl lehetett tenni, minden kérdésre kaptunk választ, és ott nagyon élesen előjött az a kérdés, hogy Jézus Isten volt-e vagy nem. Tehát, hogy Jézus egy nagy vallás alapító volt csupán, vagy pedig Isten volt-e. Óriási vita volt heteken át erről, mert nem mindegy. A becsületes gondolkodáshoz föl kell tenni a legalapvetőbb kérdéseket. Egyébként elkenjük magunkban, és nem fogunk tudni válaszolni. Emlékszem rá, hogy egy alkalommal mennyei atyának úgy nekiszögeztem a kérdést. Én gondolkodok azon, hogy pap legyek, de ha te nem segítesz, hogy én ezt megértsem, én fölmegyek majd a szószékre, és azt fogom hirdetni, hogy nem vagy Isten. És most nem fogok kimenni áldozni. Tehát ha nekem ez nem lesz világos, én úgy érzem becsületesnek, hogy nem megyek ki áldozni, mert akkor te nem vagy jelen az oltári szentségben. És nagyon érdekes volt az Úr felmutatás pillanata, mert az Úr felmutatás előtt én nem tudom, hogy ez hogy történt. De ez az egész nagy konfliktus, nagy probléma, amit érvekkel, ellenérvekkel, én ezt úgy jól átláttam már hetek alatt, ahogy vitáztunk erről, úgy összezsugorodott. A problémázgatás az Istennel való kapcsolatnak a fényében picivé zsugorodott. Egészen pici lett, és teljesítem mentem ki áldozni. Ez egy kegyelmi pillanat volt. Ez volt az első ilyen, ez egy katartikus élmény volt, amikor az ember imádkozik, és egyszer csak megszólal benne egy hang, vagy nem tudom, megérzi, hogy az Isten mit mondana. Na ez valami ilyesmi volt ott a Szent Mise alatt. Tényleg teljes hittel, Krisztus istenségébe vetett hittel, és az egyházba vetett hittel, a Szent Misébe vetett hittel jöttem ki, de szükség volt arra, hogy ezt tisztába tegyem a jó Istennel. Azóta is azt hiszem, hogy így élem az életemet, hogy így nekiszegezem az Istennek a kérdéseket, vagy a kérésemet kimondom. Ha akarod, megadod, ha akarod, nem. De az én kérésem ez, az én gondolatom ez, szólj hozzá, én kész vagyok, hogy elfogadjam a tiédet, de győzd meg engem, mutasd meg nekem, szeretném megérteni. Amikor döntésre vittem a papság kérdését, az egy nagyon érdekes helyzet volt. Kitört egy fertőző betegség a kollégiumban. Én szertornáztam, és nem voltam a legrosszabbak között. Amikor ez a betegség kitört, elég sokakat elvittek a fertőző osztályra a kollégiumból, nem is tudom, hogy hány hétig kellett ott lenniük, amíg lezajlik ez a betegség. És én egyszer csak azt éreztem, hogy a szertornász összejöveteleken egyre gyöngébb vagyok, egyre kevesebb az erő, nem is kívántam a mozgást. Lementem a betegszobára, azt mondták, hogy nekem nincs semmi bajom. Tényleg éreztem a fizikai gyöngeségemet, tehát tudtam, hogy beteg vagyok. Ilyen végletesen gondolkodik a kamasz, az jött bennem, hogy meg fogok halni. Napok teltek el, és egy gyónás után kiálltam, emlékszem, november volt, kiálltam az ablakba, az első hó akkor esett le, ez is olyan érzelmileg megérinti az embert, és ott néztem ki az ablakon, nagyon megsajnáltam magamat, hogy úgy látszik, 17 és fél évet kaptam, és ez egy imába folytatódott, a gyónásnak a kegyelme is nyilván mögötte van ennek. Azt mondtam a Jóistennek, hogy Istenem, ha így gondolod, én köszönöm ezt a 17 évet. De megmondom őszintén, hogy böcsülettel elsirattam magamat, mert sajnáltam, úgy átéltem, hogy hát ez ennyi volt, nem fogják észrevenni a betegségemet, és én meg fogok halni. Akkor jött egy gondolat, hogy de uram, ha te azt akarod, hogy mégis éljek, úgy fölmerült bennem a gyanú, hogy lehet, hogy nem ennyire tragikus a helyzet, akkor én neked fogom adni az életemet, én pap leszek. Alig, hogy ezt a gondolatot megfogalmaztam magamba, miután több napon keresztül hiába mondtam, hogy én rosszul vagyok, gyönge vagyok, beteg vagyok, 10 perc múlva rohanva kerestek engem, hogy azonnal menjek a betegszobára, mert megállapították, hogy én is megkaptam a betegséget. Az iskolában én voltam az utolsó, aki megkapta, és vittek a kórházba. De az az érdekes, hogy ott a betegség alatt egy olyan béke töltött el engem, mert éreztem, hogy nem én akarom azt, hogy én pap legyek. Azt éreztem, hogy Isten akarja, hogy én pap legyek. Akkor éreztem, hogy ez nem az én vágyam csupán, nem az én gondolatom, nem az én jó szándékom, hanem Isten engem ennek tervezett, papnak tervezett.
Voltak olyanok, akik hasonlóan gondolkodtak a jövőjükről?
Kivételes osztály volt. 10-valahányan szerettek volna papok lenni. Osztálytársam a Bábel Balázs, érsek atya, Mészáros Domonkos, Domonkos szerzetes voltak az osztályban, akik görögkatolikus papok lettek, akikkel együtt szentelődtünk, minden évben találkozunk. amikor szemináriumba léptem, az a fajta kapcsolat, ami elkezdődött a piarista gimnáziumban, az megerősödött a szemináriumi évek alatt. Nem egy magányos Isten az Istenünk, hanem Krisztus és az Isten szeretete van jelen az emberekkel való kapcsolatban. A fokolár lelkiség nagyon nagy hatással volt rám, és nagyon sokat adott, és ezt bontotta ki, ahogy Krisztust én szerethetem az embertársaimban. Két szóba foglaltam össze a lényegét, hogy barátod és munkatársad.
A pap szentelés várva várt nap volt a számodra. Végig gondoltad a jövődet is.
Egy pap szentelés az olyan, mint egy esküvő. Amikor fény van, az ember szépnek látja a jövőt, amikor, mint egy szerelmes vőlegény vagy menyasszony, bizakodással tekint előre. A papszentelés töretlen, tiszta, ragyogó, Istennel való kapcsolat, Istennek szenteltséget jelentett számomra. A barátok, a család, mindenki ott van, együtt örül, gyönyörű nap volt. És vártam, hogy elkezdjem azt a munkát, amire rendelt engem ez a papszentelés és az első szentmise.
Azután, hogy pappá lehettél, megnyílt előtted az út evangelizálni. Az eltelt években milyen lehetőségeid adódtak erre?
Egy pap átélheti minden egyes helyezésnél azt, hogy az Isten most ide küld, oda küld. Ilyen módon éltem át minden egyes új helyre költözésemet, volt bőséggel. Én nagyon fontosnak gondoltam a fiatalokkal való kapcsolatot. Mindenütt törekedtem fiatalokat magam köré gyűjteni, ebből fakadóan nem voltam kedvence az állami hatóságoknak, és így gyakran küldtek ide-oda-amoda. Mindenütt voltak ifjúsági közösségek, ahol arra nagyon vigyáztam, hogy a fiatalok föltehessék a kérdéseiket, az Istennel való kapcsolat épüljön bennük, tehát ne csak jól érezzük magunkat. Azon kívül pedig a papokkal való közösséget is nagyon fontosnak éreztem. A fokolár lelkiség szellemében papokkal jöttünk össze, megtartó erő mindenképpen a papokkal való kapcsolat. A cigánypasztoráció az plébános koromban kezdődött. 10-valahány éve voltam már egy helyen plébános. Mindig ott bujkált bennem az, hogy a cigány emberek ott vannak, és nem igazán van kapcsolatuk a plébániával. Biztattam őket, hogy jó volna templomba is járni. Végül egy felnőtt közösség alakult ki, két hetente összejártak, gyónás, áldozás, házasságrendezések történtek. És ez nagyon sokat segített abban, hogy a különböző előítéletek, szokások, amelyek közkeletűek úgy a közbeszédben, eltűnjön, és egyre inkább testvérek legyünk a templomban is. A cigány pasztoráció nem csak a cigánysággal való foglalkozást jelenti. Tűrhetetlen az a helyzet, hogy emberek egymást nem becsülik meg, mindegy, hogy milyen a bőrszínük, mindegy, hogy milyen a kultúrájuk. Az embereket az Isten azért teremtette, hogy testvérek legyenek, egy atyának a gyermekeiként viselkedjenek egymással szemben. Tűrhetetlen bármelyik oldalról, hogy egymást mondjuk be akarjuk csapni, vagy egymást lenézzük, nem emberhez méltó. Krisztus ebben a kérdésben is rendet szeretne, rendet vár tőlünk, arra vár, hogy mi fölfedezzük egymásban azt, hogy testvérek vagyunk. Egyrészt növekszik egyfajta cigányellenesség. Vannak bűnözők, akiket a törvény erejével helyükre kell tenni. Nem tűrheti el egy társadalom a bűnözést, mert önmagát teszi tönkre. Viszont miközben erősödik ez a konfliktus, ugyanakkor tapasztaljuk azt, hogy azok az erők, amelyek szeretnék emberi módon megoldani, nem is biztos, hogy mindig az evangélium eszközével, de emberséggel szeretnének közelíteni ehhez a kérdéshez. Azok is erősödnek. Csomó levelet kapok, hogy szeretnének segíteni. Mit tehetnének, hogy bekapcsolódjanak önkéntesként a cigánypasztorációba?
Hogyan kerültél a Mária Rádióhoz?
A Mária Rádióról a 90-es évek közepén hallottam először. Egy ismerős hívott engem, elmondta, hogy Olaszországban hogyan működik ez a rádió, adományokból él, olyan furcsának tűnt nekem ez. Azt gondoltam, hogy ami Olaszországban működik, meg más országokban működik, akkor talán 20-valahány Mária Rádió volt még csak, az nem biztos, hogy egy posztkommunista országban, mint a miénk, működőképes lesz. Nemet is mondtam neki. Viszont 98-ban vagy 99-ben voltam egy lelki gyakorlaton, A végére kitisztult előttem, fölmerült bennem ez a gondolat, a lelki gyakorlat hatására, hogy lehet, hogy ezzel kellene foglalkoznom. Nem erről szólt a lelki gyakorlat, ez csak egy ilyen indítás volt a végén. Valami hasonló, mint a papságra készülve barátod és munkatársad itt, a Mária Rádió, mint egy lehetőség, mint egy út merült föl előttem. Utána fölkerestem ezt a barátomat, és akkor mondtam, hogy én elvállalom. Próbáltunk fölépíteni egy tervet, hogy hogyan lehet elindulni. A Kossuth Rádióba beiratkoztam egy tanfolyamra, hogy egy kicsit belülről is lássak rádiót. Pályázatokat készítettünk. 2004-ben a püspök atya más feladatot adott, és mondta, hogy hagyjam a Mária Rádiót. Akkor egy újabb feladatot kaptam a plébánián, és 2006-ban, amikor indult a Mária Rádió, én ugyanabban az évben a cigánypasztorációra lettem önállósítva, tehát azért nem jöhettem ide, de szívem mindig húzott ide is, tudva azt, hogy a cigánypasztoráció és a Mária Rádió nem lehet ellátni, úgyhogy mind a két helyen ott legyek teljesen. Annak a tudatában vállaltam el, annak a reményében, és ez a remény úgy látszik, hogy igazolódik, hogy itt vannak olyan emberek, akik odaadással, amit én nem tudok megcsinálni a Mária Rádióban, azt munkatársakkal sikerül megvalósítani. Többet vállalnak, hogy én szabadabb legyek mind a két feladatra, mert ugyanakkor azokat a cigány embereket, akik a szavamra az egyházba jöttek, és az egyházban felelősség teljes feladatokat vállaltak, nem hagyhatom magukra. Az Isten vezetett, előre tudtunk menni.
Nézd, hogy a rádió hogyan hat vissza rád a te személyedre, gondolkodásmódodra?
Számomra nagy élmény, hogy valaki az otthoni tevékenység közben hallja a hangomat, érti a gondolatot, amit mondok, be akarja fogadni az evangéliumot, és visszaigazol, visszahív. Ez a hitben való közösség. Az üzenet mindig nagyon fontos volt számomra. Már pap voltam, amikor kaptam egy olyan szép szűzanyaképet, ki is tettem a falamra, megjelenítette számomra egy kicsit a szűzanyát, a szépségével ez a kép, és hát nem szívesen mondja el az ember, de olyan férfias rendet tartottam a szobámba. Tehát a könyveket ide is lepakoltam, oda is, aztán időnként nagy takarítást kellett tartani, de amikor ezt a szűzanyaképet föltettem, azt éreztem, hogy az ő jelenlétében mégse tehetem meg. A szűzanya jelenléte nagyon fontos, és egyre jelentősebb, egy középpontibb lett. A Mária Rádióban, amikor én a kedves hallgatókkal beszélgetek, ez a jelenlét valamiképpen sokkal intenzívebb, bensőségesebb, egy egészen különös, felszabadult tiszta örömöt ad, és valamiképpen a szűzanya jelenlétéből érkezik hozzám ez az öröm. Öröm sugárzik a hallgatók jelenléte által felém. Nem tudom nagyon megmagyarázni, de ezt az örömöt tapasztalom minden alkalommal, amikor itt vagyok. Én boldog embernek érzem magamat, akit szeret Isten, és elhalmoz a különböző ajándékaival. Köszönöm a mennyei atyának, a Mária Rádióban a hallgatók nagy családját, és azokat a munkatársakat, akik az evangélium hirdetéséért készek egészen rendkívüli erőfeszítésekre és nagy odaadásra. Megköszönöm, hogy a papi életem legkülönbözőbb helyzeteiben mindig számíthattam azokra, akik Krisztusban testvéreim, és hogy Szentlélek Istentől mindig kaptam fényt, hogy az Isten országát az ő tervei szerint építsük.
Kedves hallgatók, Dul Géza atya tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Hírpercek.
A budapesti Kamponában található Csodák palotája 2016. december közepétől emlékfalal idézi meg az